Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kegyelem nétek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek a 234. ének első versét. A 234. ének első verse így kezdődik. Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Elfoglalva énekeljünk tovább, a 231. dicséretet keressük ki, a 231. ének így kezdődik, Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Hajtsuk meg fejünket, csöndesedjünk el szívünkben, és imádkozzunk. Hálásan köszönjük neked, Urunk, hogy együtt lehetünk ezen az estén is. Köszönjük, hogy semmi, senki nem tudott lebeszélni bennünket arról, hogy elinduljunk, és idejöjjünk a te igét hallgatására. Köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és mindig jót akartál az embernek. Akkor is, amikor megteremtetted, és már akkor is, amikor bűnbe esett. És köszönjük, hogy ezt a jót munkáltad is azután, és tettél is ezért, legfőképpen abban, hogy a te egyetlen fiadat küldted a világba, hogy éljünk általa. Mégis tudjuk, Urunk, és igazat adunk az igének, hogy sokan nem jutnak életre, sokan nem jutnak hitre, és sokan maradnak abban a kárhozatban, amit az első emberpár bűnesete folytán elvettünk magunknak. De köszönjük, hogy szavad hangzik. Szolgáid még hirdetik sok-sok helyen. Köszönjük neked, hogy hangzik az evangélium, az örömhír. Áldunk téged, hogyha eljutott már hozzánk is, és ha nem csak hallottuk, hanem meg is hallottuk azt. Kérünk, hogy ma este is szembesíts ezzel bennünket, hogy csak hallani szoktuk, meg hallgatni szoktuk, egyszer vagy többször, vagy pedig meghallottuk, Igazat adtunk annak, megvallottuk bűneinket, és elfogadtuk annak bocsánatát. Kérünk, hogy ma este is hadd ragyogjon előttünk ez a hatalmas szeretet, amely égett a Golgotán. Hadd ragyogjon előttünk az az irgalom, amellyel szánsz bennünket ma is. A ma rohanó, bűneivel küszködő embert, kétségbe esettségben, kilátástalanságban, valamilyen csapdába került emberi lelkeket, amellyel szánod, és amellyel szeretnél segíteni rajta. Hadd legyen ez kedves most nekünk, hadd szóljon erről a te igéd, és kérünk, hogy szent lelked által közben munkálkodjál a mi szíveinkben, és gerjesz hitet. Szeretnénk kérni téged az igaz hitért. Ezt munkáld bennünk, Urunk, ezzel ajándékozz meg, és ebben az igaz hitben tarts meg bennünket, mint a te népedet. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Pál apostol római leveléből olvasom. A római levél 4. fejezetéből hallgassuk a 16. verstől kezdődően Isten igéjét. Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizonyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára. Nem csak a törvény alatt élőknek, hanem az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunknak atya, Isten színe előtt, ahogyan megvan írva, sok nép atyává tettelek. Mert hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Reménység ellenére is reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, ahogyan megmondatott, ennyi lesz a te magod. Mert hitében nem gyengült meg, amikor arra gondolt, hogy 100 esztendős lévén elhalt már saját teste, és Sára méhe is elhalt. Isten ígéretét sem vonta kétségbe hitetlenül, sőt megerősödött hitben, dicsőséget adva Istennek, és teljesen bizonyos volt afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. Kedves testvérek, napok óta tanulmányozom a római levelet, és abban a nagy kiváltságban lehetett részem, hogy reggel 8 óra óta magyarázom különböző részeit ennek a levélnek, és most ma este is szolgálhatok itt közöttetek arról, hogy ennek a szakasznak az alapján nézzük meg, hogy mi az igaz hit. Hiszen az előbb azt énekeltük az énekben, és remélem, hogy mindenki az éneket imádságként és komolyan énekli. Azt énekeltük, hogy jár kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. Mert kedves testvérek, ezzel kell nekünk szembesülnünk, hogy milyen a mi hitünk. Milyen a mi hitünk, mert ha van igaz hit, akkor bizonyára van másféle hit is. Igen, az Isten igéje alapján elmondom a testvéreknek azt, hogy sokféle hit van. Itt ebben a levélben, a 4. fejezet 14. versében például beszél a Szentírás üres hitről. Hogy van, akiknek üres hitük van. De az üres hit, testvéreim, az olyan, mint az éhes ember számára az üres hűtőszekrény. Nem ér semmit. Vagy a háziasszony számára, aki főzni akar, az üres spájz. Hát onnan nem tud kihozni semmit, még egy kiló krumplit sem, hogy megfőzze, és valamit tegyen az asztalra. Vagy olyan, mint az üres pénztárca, hogy fizetnék valamit a boltban, és kiderül, hogy nem hoztam magammal pénzt. Hát akkor valószínűleg vissza fognak fordítani. Mert egyre kevesebb boltban mondják azt, hogy majd betetszik hozni, amikor majd lesz. Valószínűleg nem érünk vele semmit. Ilyen az üres hit is. Az ember nem ér vele semmit. De azért borzasztó ez, mert az ember azt hiszi, hogy ez a számára elég. Ez az üres hit elég neki. Itt most az egyik ifiben szolgáltam a 2. fejezetről, és ezt mondtam el. A 2. fejezet arról szól, hogy a zsidóság, legalábbis Pál apostol erről beszél, hogy a zsidók azt hitték, hogy az ő hitük az elég. Azért, mert ők ismerik a törvényt. Azért, mert nekük van Mózesük, meg prófétáik. Azért, mert Isten rájuk bízta az ő igéjét, és ez nekünk elég. És azt mondja Pál apostol, hogy nem elég. Nem elég. Az üdvösségre nem elég. Ezzel az üdvösségbe nem juttok el. Üdvösséget ezért nem kaptok. Legfeljebb előnyt kaptatok, Így mondtam a fiataloknak, hogy egy 40 kilométeres maratoni futás, most például a hit versenypályája, ti megkaptatok most 10 méter előnyt. Vagy 100 métert, vagy 1 kilométert, értjük? De előnyt kaptatok. Mert Isten nem csak a ti szívetekbe írta bele, nem csak úgy, mint a pogányoknak a szívébe, a törvény cselekedeteit írta be, nektek a törvényt írta be a szívetekbe, ráadásul még oda is adta, hogy még olvasgassátok is, meg még tanulmányozzátok is. És ti nektek ez elég, hogy olvassuk, meg tanulmányozzuk, mint ahogy valljuk meg őszintén, nagyon sok embernek elég. Hát elmentem templomba, mit akar még a pap? Hát befizettem az egyház adót, nem is fenntartásnak vagy adománynak mondja. Hát mi kell még? Mi azért rendes reformátusok vagyunk. Ó, de sokszor hallottam ezt a szolgálatom alatt, hogy néha-néha elmegyünk azért templomba, mert tetszik tudni, mi rendes reformátusok vagyunk. Hát én aztán szoktam mondani, hogy hát, hogy rendes azért azt kétlem, de hogy református azt meg még inkább kétlem. Azért, mert üres a hit. Szóval testvéreim, az üres hit az ilyen, hogy nem érek vele semmit. Nem tudok vele bemenni a mennybe. Az nem elég ahhoz, hogy üdvözítsen. Mert üres hit, vallásos szertartásokban bíznak sokan. Ó, elég az, ha ennek az előírásnak, meg annak az előírásnak eleget teszek. És azt mondja Pál apostol itt a római levélben, hogy nem elég. Azt mondja, hogy nem elég. Mert van üres hit, és van olyan hit, amelyik üdvözít. Ábrahámnak ilyen volt a hite. És akik hisznek, azok az Ábrahám gyermekei. Ábrahám utódai, leszármazottai azok. Nem azok, akik test szerint származnak Ábrahámtól. Nem azok, akik körül vannak metélve. Nem azok, akik ismerik a törvényt. Hanem azok, akik az Ábrahám hitéből valók. Akik ugyanúgy hisznek, mint Ábrahám. És akkor Pál apostol leírja itt a 4. fejezetben, hogy hogy hitt Ábrahám. Testvérek, amit most felolvastam, ez a néhány ige sor, ige versben, 8-szor fordul elő az, hogy Ábrahám hitt. 8-szor fordul elő. Igaz egyszer úgy, hogy teljesen bízott abban, de hát ez a hit. Teljesen bízott abban, nem volt kétsége afelől, hogy amit Isten ígér, azt meg is tudja tenni. 8-szor fordul elő az, hogy Ábrahám hitt. Vajon jellemzője ez a te életednek, hogy hiszel? Vajon jellemzője ez a te életednek, hogy hiszel? Miért olyan fontos ez, testvéreim? Azért, mert a Biblia mindig összekapcsolja a hitet az üdvösséggel. Tehát a mi hitünknek az irányultsága az üdvösség. Nem azért hiszünk, hogy könnyebb legyen itt a földi életünk, igaz? A hitetlen ember azt hiszi, hogy azért kell hinni, hogy itt, ezen a földön könnyebb legyen az élete. Mert milyen jó annak, aki tud hinni? Milyen jó a betegnek, aki így viseli a betegséget? Milyen jó az orvosnak, aki így gyógyít? Milyen jó a boltosnak, aki azt hiszi, hogy ettől lesz nagyobb a forgalma? Vagy a gyászolónak, hogy ő megvigasztaltatik? Milyen jó, hogy ő tud hinni? De testvérek, a mi hitünknek az irányultsága az a menny. A hitünknek az irányultsága a mennyország. A hitünknek az irányultsága az, amit így mond az Isten igéje, hogy gazdag örökség jutott nekem. Az én részem kies helyre esett. És a hívő embernek a legnagyobb öröme és a legnagyobb boldogsága az, hogy el van készítve számára Jézus érdeméért az a hely, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten ígért az őt szeretőknek. A hívő embernek legnagyobb öröme és hitének az irányultsága ezen a földön az, hogy miénk a menny örökre. Kincset, életet, hitves gyermeket mind elvehetik, írja Luther az énekében. Mit ér ez ő nekik? Miénk a menny örökre? Vagy ahogy a 426. dicséretben énekeljük, ahol azt mondja az énekíró, hogy ember bánthat és zavarhat, szíved áldott menedék. Sorson próbál és sanyargat, édes csenddel vár az ég. Sorson próbál és sanyargat. Igen, én is öregszem, én is beteg vagyok, én is meg fogok halni, én is erőtlen leszek. Sorson próbál és sanyargat, de édes csenddel vár az ég. Ezért a hívők mindig felfelé néztek. Mert a hitük irányultsága a mennyben van. A hitüknek a célja a mennyben van. És ezért István felfelé néz, és mit lát? A megnyílt eget. Láthatta volna az őket kövező zsidókat is. De mi volt az ő hitének az irányultsága? Az, hogy azt a mennyet, amit nekem Jézus megszerzett az ő vérével, senki el nem veheti tőlem. Se a római császár, se ezek a zsidók, akik itt megköveznek engem, senki el nem veheti tőlem, mert ezt nekem Isten megszerezte, megígérte, és odaadja, és félretette, és le van foglalva a helyem. Jézus mennybe menetelette óta a hívőnek, le van foglalva a helye a mennyben, mert azt mondta Jézus, hogy elmegyek, helyet készítek nektek, ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen, és legyen ez a te békességed. És Ábrahám is előre nézett, hogy mondja a zsidókhoz írt levél, olyan szép. Ábrahám várta az alapokkal bíró várost, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hát ment ő Kánaán felé is. De úgy ment Kánaán felé, hogy már az alapokkal bíró várost, már aminek tervezője és alkotója az Isten, az ő személyedőt már a mennyei Jeruzsálem volt. Hát ez a hit, testvérek. Hát ez az üdvözítő hit. És most nézzük meg, hogy mi kell ehhez az üdvözítő hithez. Mi kell ehhez az üdvözítő hithez, hogy nekem üdvösségem legyen? Mi a hitre jutás útja? Először is az, hogy hallgatom Isten igéjét. Azért, mert azt mondja az írás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Fiataloknak mondtam azt a példát, bocsánat, hogy megint előhozom, ismétlem magam, de hát úgyse tetszettek ott hallani, hogy ha mégy az utcán, és valahonnan az épületről leesik egy tégla, és az odaesik melléd egy méterre. És te azt mondod, hogy hát, uram, hiszek, mert nem a fejemre esett a tégla, hát ide is esetett volna, és akkor most ütődött lennék, de jó, hogy mellém esett a tégla, hát tényleg vagy. Így nem születik hit. Ez nem hit. Ez semmi, ez üres hit. Hit csak úgy születik, hogy hallom az Isten igéjét. Az Isten igéjét hallom. Az Isten igéjéből hallom, és közben a Szentlélek munkálkodik a szívemben. Mint ahogy Lídia az Abcsel 16-ban. Pál hirdeti az igét, mindig ige kell a hithez. Pál hirdeti az Isten igéjét, és miközben hirdeti, aközben a Szentlélek megnyitja Lídiának a szívét. És ő lesz Filippiben, meg hát így Európában is, az első keresztjén. Mert hallom az igét, a Szentlélek meg dolgozik bennem. Így juthatunk hitre. Éppen ezért az Isten igéjének fel kell hangozni. Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy az mindegy, hogy kihirdeti az Isten igéjét. Mindegy, hogy színből, vagy szívből. Az nem mindegy, hogy mit hirdet. Az nem hirdet, hogy mit hirdet, ezért Pál apostol leszögezi, amikor ő megy a különféle gyülekezetekbe, de ezt a korintusi levélben olvassuk, hogy ő kit akar hirdetni? Jézus Krisztust, mint megfeszítettet. Tehát ezért nem mindegy, hogy mit hirdetünk. Nekem volt egy vallástanárom, aki egy nagyon humoros ember volt, nagyon szerettük a debreceni gimnáziumban, és ő egyszer mesélte nekünk, hogy hát képzeljétek el, hogy az apósomnak megtaláltam a prédikációit. Hát mondanom sem kell, hogy nem olyan Jó Sándor prédikációk voltak. Képzeljétek el, azt mondja, a múlt század elején, az 1900-as évek elején, azt mondja, az egyik prédikációnak a címe olyan farsang táján hangzott, a táncöző. A táncöző belső érzeményünk külső kinyomatala. Erről szólt a prédikáció. A következő a trágyázásról szólt, mert már március következett, amikor jöttek a mezőgazdasági munkák. Hát testvérek, ugye érezzük, hogy itt valami nem stimmel. Pál azt mondja, hogy ő meg mind megfeszítettről. Ugyanis valljuk azt és mondjuk azt, hogy az ige hirdetésben a hitnek a tárgyára és tartalmára kell utalni. És nekünk a hitnek, a hitünknek a tárgya és a tartalma Jézus Krisztus és az ő váltságműve. Nincs mese. Jézus Krisztus és az ő váltságműve. Mindegy, hogy Noéról beszélek, vagy a Szent Sátorról, értjük. Ezékiás királyról beszélek, vagy Sámuelről, vagy Dávid elhívásáról. Akkor is Jézus Krisztusról kell beszélnem, mint megfeszítettről, mert róla beszél az Ószövetség is. Az egész Szentírás Jézusra mutat, hogy lásd a Jézus keresztjét. Nézd a nyitott sírt, el van hengerítve a kő. Jézus feltámadt és él. Az ember erre kezd el hinni. Jézus Krisztus elvégezte tökéletesen a váltságot. Eleget tett Isten igazságának, ahogy délelőtt hallották a testvérek, akik itt voltak. Eleget tett Isten igazságának. És a bűnös fel van mentve, ha ezt elhiszi, ha ezt hittel megragadja. Krisztust és az ő váltságát. Akkor a hívő fel van mentve. Örök élete van. Mert aki hisz, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Itt most arról beszélünk, hogy hisz, de mit hisz? Mit hisz? Tudom, hogy sokan hallották már tőlem az utóbbi időben, de mióta a Heidelbergi KT-t én is tanulmányozom meg, próbálom az esti alkalmakon magyarázni, még inkább felragyogott nekem, hogy mit hisz, mit hiszünk, ez a lényeg. Nem az, hogy kiben hiszünk, mert Istenben az ördögök is hisznek, hogy van Isten, és rettegnek tőle, és el fognak veszni. És nagyon sok ember elvész, aki azt mondja, hogy ő Istenben hisz. Mit hiszel Istenről? Mert a hit az, hogy én hiszem, hogy úgy szerette ezt a világot. Na, ott már mozgolódik a hit. Úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy kimentsen minket a jelen való gonosz világból. A hit ott kezd már bennünk ébredezni. Amikor hiszem azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és feltámadott a megigazolásunkért az írások szerint. Tehát minden le volt írva, le volt fektetve világ teremtetése előtt. Elhatározta, hogy fiaivá fogad. Amikor az ember ezt megérti, nem csak hallja, én mikor nem figyelek oda, velem előfordul elég sokszor, hogy nem figyelek oda, mert már valami más jár az eszemben. És akkor hirtelen azt veszem észre, hogy jaj, nem is tudom, az velem szembe álló, vagy egy körben, ha beszélünk, hogy az illető mit mondott, mert a gondolatai máshol jártak. Vagy amikor vezetek, megteszek 300 métert, jaj, én most nem is figyeltem ide. Mert a gondolata, hát Isten megőrzött, de a múltkor is valamelyik nap így jártam, hogy megtettem több száz métert úgy, hogy én nem is tudom, hogy megtettem. Aztán gyorsan úgy, csak úgy rutinosan vagy automatikusan elkezdtem vezetni. Ha sok ember így van, hallja az Isten igéjét. Templomban, temetésen, esküvőn hallják, de mit mond Jézus? Akik meghallják, azok élnek. Nem azok, akik hallják, akik meghallják, azok élnek. És az a kérdés az evangelizációban, hogy te meghallottad-e? Nem az, hogy hallottad-e. Mert lehet azt mondod, hogy gyermekkorom óta hallom. Ó, hát kérem, mondta nekem valaki, hát én lelkész gyerek vagyok, én gyerekkorom óta ott vagyok a templomban, én hallom az Isten igéjét. Hát az ilyennek ne kell mondjuk, hogy attól még egyenes úton mégy a pokolba. Hát ez mire garancia, hogy te gyerekkorod óta hallod? Hogy te 40 éve hallod? Hát ez mire garancia? Mikor hallottad meg? Mikor hallottad meg, amikor úgy mondta neked Isten, ahogy például a pünkösdi férfiaknak mondta, bocsánat, nem pünkösdi, pünköstkor, nehogy félreértsük. Mint ahogy pünköstkor mondta, és szívükben megkeseredtek. Mert meghallották az Isten igéjét. Szívükben megkeseredtek, és azt mondták, ha ez igaz, elvesztünk. Amikor az ember így hallja, mint amikor az ószövetségi királyok hozzák a tekercset, elolvassák, felolvassák a királyok előtt, és például Jósiás király azt mondja, ha ez igaz, amit itt olvastunk, de azt mondja, hogy igaz, akkor mi el? Akkor nekünk végünk van. Akkor nekünk semmi esélyünk. Hát az a csoda, hogy Isten eddig eltűrt bennünket. Hogy Isten eddig nem törölt el bennünket. Nem ütött a fejünkre. Hát az a csoda, hogy még élünk. Jeremiás meg is fogalmazza ezt a Síralmak 3.22-ben. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, igaz? És az ember azt mondja, hogy igazad van, Uram. Veszendő, utolsó bűnös vagyok. Semmi érdemem nincs. Semmit nem tudok felmutatni, amit te elfogadnál. Nem mentegetem magam, hanem elfogadom a te ítéletedet. De ugyanakkor, amikor az ember ezt meglátja, akkor az Isten lelke rögtön megmutatja neki a megoldást. Mert az evangélium mindig az, hogy Isten megoldást készít az embernek. Ha csak törvényünk lenne, akkor csak Isten a diagnózist állítaná fel, mint az orvos. Megmondja a diagnózist. Ez a baj. És mintha az orvos azt mondaná, hogy de nem tudunk magán segíteni. Értjük? Ha nem lenne evangélium, ha nem lenne nagypéntek és húsvét, ha nem lenne mennybe menetelés pünköst, akkor nekünk a Biblia csak azt mondhatná, hogy el vagy veszve. De azóta hirdetjük az evangéliumot. Az, hogy meg vagy mentve. Hogy mindenki, aki hisz, és csak aki hisz, az üdvözül. Mert meg vagy mentve, meg vagy váltva. És amikor a Szentlélek elkezd az ember szívében dolgozni, és rámutat a Jézus Krisztusra, és az ember ezt elkezdi hinni, hittel megragadni. Na, az az üdvösség. Az az üdvösség, hogy nem csak diagnózis van, hanem terápia is. Nem csak megmondja a törvény, hogy meghaltál, és szusz, hanem ott van a terápia is. Megmenekülhetsz. Felragyoghat az arcod. Meg van bocsátva a bűn. El van végezve a váltság. Jézus Krisztus elvégezte. Délelőtt elmondtam egy példát, hogy a héten hallottam egy amerikai nagy ige hirdetőről, aki kiment a Szentföldre egy turista úttal. És elvitték őt a Golgotához, és mutatja az idegen vezető, hogy valószínű itt állt a Jézus Krisztus keresztje. Ez az amerikai ige hirdető levette a kalapját, meghajolt, és a szemében könnyek jelentek meg. Kérdi az idegen vezető tőle, hogy maga már járt itt? Azt mondja rá az ige hirdető, igen, jártam 2000 évvel ezelőtt. Amikor Jézus Krisztust megfeszítették, jártam itt. Miért? Mert vele együtt én is megfeszítettem, már akkor. Az én adós levelem oda szegeztetett a keresztfára. Persze jártam itt 2000 éve. Eltelt 2000 év, de mit mond a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének 24. verse? Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Na ez a hit. Amikor hittel megragadom azt, hogy amit Isten elvégzett a Golgotán, az az enyém. Amit 2000 éve elvégzett, az rám is érvényes. Az rám is érvényes. Az értem is volt, az nekem is jog. Az nekem is kiváltság. Az nekem is ajándék. És akár fiatal vagyok, vagy öreg, akár gyermek, ezt a gyermek is megértheti. És olyan szép, amikor Pál azt mondja a korintusi levélben, hogy lehet, hogy a bölcsek nem értik meg. Az előkelők nem értik meg, a nagy tudósok nem értik meg. Mert van olyan, hogy valaki, bocsánat, 5 doktorátussal se érti meg. És valaki, aki megint, bocsánat, 2 elemit végzett, de felragyog neki olyan világosan. Én olyan hívő testvéreket ismertem. Elmondtam, hogy az előző gyülekezetünkben volt egy néni, én már nem ismertem személyesen, nem tudott írni, olvasni. De még mind a mai napig hallottam, legalábbis addig a napig, míg eljöttem, még mindig mondták, mert amikor Magda néni hirdette az igét, na az igen. És úgy hirdette az igét, hogy egy fiatal felolvasta a gyülekezetben, házaknál, amikor csak ott lehetett összejönni. Valaki felolvasta, ő meg magyarázta. Testvérek, honnan magyarázta? Nem olvasott kommentárokat. Nem vett le a polcról könyveket. Hát nem tudott olvasni. és magyarázta világosan a Szentírást. A Jelenések könyvét is. Miért? Azért, mert hitt. És az Isten lelke megfejtette neki. Hogy énekeljük az énekben? A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg nekünk. Te hű szíveknek atya, kinek szavát lesem, kinek szavát lesem. Testvérek, mi az igaz hit? A Szentírás és hitvallásunk szerint három dologról kell itt beszélni. Az igaz hit először is ismeret. Vagyis azt jelenti, hogy ismerem, amit Isten az ő igéjében kijelentett. Ezt ismerni kell. Ezért magyarázzuk a Szentírást. A második az, hogy igaznak tartom azt, amit Isten kijelentett. Ezért énekeltük az éneket, hogy mind igazak és ámenek, amik szádból kijöttenek. Mert hiába ismerek valamit, ha én azt mondom, hogy ez nem igaz. Elmondja nekem valaki a Pitagórász tételt, meg lehet tanulni. De ha én azt mondom, hogy mám pedig ez nem igaz, akkor nem hiszem. Értjük? A második az, hogy igaznak tartom. Amit Isten az ő igéjében mond, az igaz. És a harmadik az, hogy a szívemben bizalom gerjed iránta. Bizalmam van az én atyámhoz. Ez a hit. Nem az, hogy van Isten, azt felejtsük el. Ábrándítsuk ki belőle kollégáinkat, családtagjainkat, szomszédainkat, hogy ő hisz, hogy ő neki mekkora hite van. Mondjuk, hogy nem nagyon látom hol. Mekkora az? Semmi. Nulla. Üres. Mert a hit az ismeret, ismerem azt, amit Isten mond nekem. Arról, hogy ki vagyok én. Arról, hogy veszendő, utolsó bűnös vagyok. Arról, hogy kicsoda ő, a minden irgalomnak atya. Erről szól a Szentírás. Aztán igaznak tartom ezt. Hát igaznak tartom ezt. Ez így van. Nem tudom magam védeni. Nem tudom magam mentegetni. Belátom. És a harmadik az, hogy bizalmam van. Ez a bizalom pedig odafordulás Jézus felé. A tékozló fiú, amikor hazajön, akkor szerintem neki egy nagy bizalma is volt. Ugye? Mert úgy nem lehet elindulni senkinek, hogy nincs bizalmam. Amikor a tékozló fiú elindul haza, az atyai ház felé, akkor ismeri azt, hogy az atya házában a béresek is bővölködnek kenyérben. És bizalma van az atya felé, hogy őt nem fogja kizavarni, nem fogja elzavarni. Hát különben el sem menne. Hát ott kell, hogy legyen egy bizalom. Hogy az én atyám visszafogad majd engem. Hogy elfogad engem. És elindul és hazamegy. Ugye milyen szép? Mert Jézus azt mondja, hogy aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Hát nincs bizalmad oda menni. Azt mondod, hogy ó, sokak az én bűneim, nagyok az én bűneim. Ó, engem nem fogad el Jézus, nekem nem ad bocsánatot. Hát testvérek, hogy mentek oda Jézushoz, a vámszedők? Hogy ment oda Jézushoz a vámszedő a templomban? Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek. Bizalmam van, hogy irgalmas leszel. Feltételezem, hogy irgalmas vagy, hogy megbocsátasz nekem is. Hát ez a hit. Ahogy a tékozló fiú megy, ahogy a Máriák, meg a vámszedők, meg a paráznanők mennek. Hogy megyek és viszem az én elrontott életemet, így tudok jönni, amint vagyok, sok bűn alatt. Nem várva, hogy lelkemnek terhe szennye fogy, mert nem fog fogyni, csak napról napra több lesz. Jövök semmit nem hozva, keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszállsz, sehogy máshogy nem tudok jönni, így vagyok ilyen szerencsétlenül, Uram. És aki ezt elmondja, na ott gerjed a hit. Ott a Szentlélek gerjeszti a hitet, testvérek. Higgyük el. Tudd meg, hogy így van. Ha te ezt mondod az Úrnak, hogy higgy. Ábrahámról azt olvassuk, hogy hitében nem rendült meg. Hitében nem rendült meg. Ez megint olyan nagyon szép kifejezés. Amikor én először elolvastam, persze jött nekem a fejembe egy olyan gondolat, hogy Ábrahám hitében nem rendült meg. Hát akkor mi van Izmáellel? Akkor mi van azzal, amikor Isten kijelenti, hogy Sárának fia lesz? És Ábrahám nevet, ó, hát százesztendős vagyok, Sára meg 90, hát ő még tini hozzám képes, de hát akkor is megszűnt az asszonyi természet, és mit ír az ige? Hogy Ábrahám nem rendült meg hitében. Én ezt kétféleképpen értem. Egyrészt a délelőtt hirdetett megigazulás alapján, mert Isten, akinek megbocsátja bűnét, arra úgy néz, mintha soha semmi bűn nem követett volna el. Nem rója fel a bűnt. A másik, ami felé én talán még jobban hajlok, az az, hogy Ábrahám hitében azért nem rendült meg, mert a Biblia több olyan szeméről beszél nekünk, akiknek a hite arra irányult, hogy amit Isten ígér, azt meg tudja tenni. Tehát itt elmondja, hogy Ábrahám hitte, hogy amit Isten ígér, azt meg tudja tenni. Tehát Ábrahám a végkifejlett tekintetében, szilárd volt. Miben nem volt szilárd? Az odavezető útban. Na ebben volt egy kicsi ingása, hogy lehet ez? Az odavezető út, hogy lesz, mert én 100 éves vagyok. És amikor Máriának kijelenti az angyal, hogy fiút fog szülni, mert a Szentlélek száll tereád, és ami benned fogan, az a magasságostól lesz, és a magasságos ereje árnyékozva, és fiút fog szülni, akkor Mária mit kérdez? Hogyan lehetséges ez? Tehát nem abban kételkedik, mert boldog, aki hitt. Nem abban kételkedik, hogy Jézus meg fog születni, hanem abban, hogy hogyan megy majd ez végbe. És ez teljesen más. Ez hadd mondjam így, hogy ez a Biblia szerint nem kételkedés. A kételkedés az, hogy ez nem fog megtörténni. A kételkedés az az, hogy ez nem eshet meg, ez nem jön be, és ez nem így lesz. Ez a kételkedés. Ez a hitetlenség. Ez, amikor Mária kérdi, hogy hogyan lehetséges ez, ez annak az embernek a csodálkozása, vagy kérdése, aki nem ismeri még az odavezető útnak a mi voltát, a mienségét. Hogyan lehetséges ez? És ez a nagy különbség. Sára, én azt hiszem, hogy azért nevetett, mert ő kételkedett, hogy ez lehetetlen. Ábrahám nem kételkedett. Amit Isten ígér, meg tudja tenni. Hát testvérek, az 1 Mózes 22-ben le van írva. Ábrahám felviszi a fiát a Mória hegyére, felteszi az oltára. És hogy gondolkozott hitben Ábrahám? Hogy Isten a halálból is képes visszahozni. Azt nem tudom, hogy. De a végkifejlett. Hogy Isten kihozza a halálból, mit olvasunk itt a mai igében? Hitte, hogy Isten megeleveníti a holtakat, és létrehívja a nem létezőket. Ebben az is benne van persze, hogy Isten ad újjászületést, új teremtés lesz valaki, kutyából is lesz szalonna, mert Isten létrehívja a holtakat. Ha Isten szól, kijön a halott. Ha Isten szól, kijön a lelki halott. Én egyszer evangelizáltam valahol az egyik gyülekezetben, és az ige hirdetés alatt felállt egy férfi, és jött előre. Még a végét se várom meg. Kijött a halott. Kijön a halott, ha Isten szól. Ábrahám ezt hitte. A végkifejletet illetően Ábrahámnak soha nem volt kétsége. Mert ez a hit. Nincs kétségem. Megvigasztaltál, erősítéd én hitemet, énekeljük az egyik énekben. Mert minden ilyen kérdéssel és kétségeskedéssel Isten a hitet akarja erősíteni. Ugye? Hogy hogyan lehetséges ez? És amikor én ezt kifejtem neked, még ezt is megadom neked, akkor majd erősödik a te hited. És elmondod a végén, hogy boldog az, aki hitt. Kedves testvérek, még egyszer felteszem a kérdést, milyen a te hited? Üdvözítő hite a te hited. És még egy kérdést tegyek fel. Bizonyos lehet-e a hívő arról, hogy neki igaz hite van? Mert ezzel is találkozunk sokszor. Kijelenthetjük-e, hogy nekem van igaz hitem? Esetleg nem tűnik ez kőgösségnek? Nem tűnik ez fennhéjázásnak, hogy hát én nekem igaz hitem van? Nekem örök életem van? Testvérek, elég baj, ha valaki nem tudja, hogy neki örök élete van. Az 1 János 5.13, ma tessék elolvasni, 1 János 5.13. Örök életünk van. Aki hisz a fiúban, átment a halálból az életre. Nem sorolok igéket, sokat lehetne. Elég baj, ha valaki nem tudja, hogy örökléte van, ez általában azt jelenti, hogy nincs neki. Általában azt jelenti, hogy nincs neki. Hogy üdvössége van. Nem tudhatja azt az ember. Szokták mondani, majd a jó Isten eldönti. Hát szoktam mondani, mire válsz, tehát már régen eldöntötte. Hát régen, örök időknek előtte eldönt, mit akarsz még? Mit vársz? Miért vársz? Eldöntötte az Isten. Üdvösségem van. Hiheti az ember, hogy van neki örök élete? Azt olvastam valakitől, 18. században írja valaki, erre a kérdésre, hogy hihetjük-e, tudhatjuk-e azt, hogy nekünk igaz hitünk van, hogyan lehetek biztos benne, bizonyos lehetek-e benne. Azt mondja valaki, hogy csak vizsgáld meg magad. Vajon feltalálod-e magadban ezeket a dolgokat, az ismeretnek, az igaznak tartásnak és a bizalomnak a dolgait, akkor vondd le a következtetést. Azoknak van igaz hitük, akik a maguk tulajdon igazságukat megtagadván, e világnak és a bűnnek minden szeretetét elhagyván, egyedül a Jézus Krisztushoz folyamodnak, az ő üdvösségüket egyedül ő benne keresik, őt mindenek felett becsülik és szeretik. Én pedig mindezeket a dolgokat feltalálom magamban, annak okáért igaz hitem vagyon. Nem világos megfogalmazás? 1740-ből. Feltalálom magamban ezeket a dolgokat, hogy ismerem a kijelentést, igazat adok neki, bizalmam van Isten felé, megtagadom a világi kívánságokat, Jézus Krisztus szeretem és követem. Hát én felfedezem magamban, hogy ezeket a dolgokat, ezért igaz hitem van. Boldog az, aki hitt. Ma este nézd meg, hogy van-e igaz hited. Hadd mondjam azt, hogy a hit ajándék, Isten ajándéka. Ezért énekeltük, hogy gyer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Kedves testvérek, azt is szokták mondani még az emberek, hogy de jó neked, hogy te tudsz hinni. Ugye ezt többször megkapjuk. De jó neked, hogy te tudsz hinni. Erre nyugodtan mondhatjuk, hogy te is esetleg tudnál, de nem akarsz. Mert nagyon sok ember nem is akar hinni. Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon sok ember lehet, hogy a hívőben lát valamit, hogy de jó neki, hogy ő tud hinni, de nagyon sok ember nem is akar hinni. De én azt hiszem, hogy aki így keresi az Urat, annak a szívében az Úr elvégzi az ő munkáját. Igéj szent lelke által. És hitet ajándékoz neki. Ezt a hitet pedig növeli a mi Urunk, ezt lehet kérni is, hogy Uram, növeld a mi hitünket, mert még a tanítványok is kérték, hogy növeld a mi hitünket. Ezt a hitet őrzi, Isten hatalma őriz 1 Péter levélben, hitáltal az üdvösségre, mert ezt a hitet nem csak adja nekünk a mi Urunk, hanem táplálja is. És gondoskodik arról, hogy én hitben előre tudjak menni, és végül elérjem hitem célját, a lélek üdvösségét, és belépjek a mennyei Jeruzsálem kapuján, és megköszönjem az Úrnak azt, hogy szeretett, megváltott, megtartott. És ott fogom igazán zengeni, hogy boldog az, aki hitt, mert megajándékoztatott hittel. Amen. Imádkozzunk. Ó, bárcsak vallanánk, Úr Jézus Krisztus, hogy a hit drága kincse, örök és főjavunk. Bárcsak vallanánk azt, hogy ha a földön elvesztjük szerelmünk tárgyait, maradjon meg mellettünk szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úristen, remélni megtanít. Engedd, Urunk, hogy hadd lássuk, hogy milyen nagy ajándékot kaptunk a hitben, és milyen nagy ajándékot kaptunk hit által, igazságot, megigazulást, szentséget, Jézus Krisztust, mindent, ami az életre és a kegyességre szükséges. Áldunk ezért téged. Köszönjük a hirdetett igét. Engedd, hogy a te szent lelked munkálkodjon itt a szívekben. Te ismersz bennünket egyedül. Te tudsz bennünket térdre kényszeríteni. Te tudsz meggyőzni bennünket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Kérünk, hogy cselekedj szent lelkeddel, végtelen érdemeddel. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az áldás előtt a 479. éneket énekeljük. A 479. dicséret így kezdődik, hinni taníts, Uram, kérni taníts. Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadván a világi kívánságokat igazán és szentül éljünk ebben a jelen való világban. Amen.